Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a gyűjtőm mai adásában Gábor Áron, a visszatérő vendégem. Szia Áron!
Én is köszöntöm a hallgatókat.
És azért beszélünk, mert kihagyhatatlan a téma, abszolút. Mégpedig a műcsarnokban van egy kiállításod, aminek az a címe, hogy Körkérdés, és több termen keresztül hatalmas képek, hatalmas témákat átölelő kiállítás. Általában az életművedre jellemző, hogy hatalmas, és nem csak azért, mert tényleg a képeid óriásiak, de hogy sokat is festesz, és általában úgy dolgozol, hogy megjelenik egy téma a fejedben, és akkor azt több rétegben kidolgozod, először apró vázlatokon, aztán egyre nagyobbba, és akkor végül megjelennek ezek az óriás olajfestmények. Hogy ez a kiállítás, ez most hogy alakult, tehát hogy miért van most ez a kiállítás a műcsarnokban, mi az apropója, és azt is meséld el nekünk, hogy milyen témákat feszeget a kiállítás.
Igen, a felkérést után, tehát ez egy évvel ezelőtt, másfél évvel ezelőtt beszéltünk először erről, hogy ez jó lenne, akkor én végigjártam a termeket, persze mindig menet közben minden változik, de miután imádom a műcsarnoknak a tereit, tehát érződik minden centiméterén, hogy valamikor az építészet pontosan tudta, hogy kell egy kiállító csarnokot csinálni, ez Európa egyik legszebb kunszthalléja, és három terem lett végül is, valószínűleg több lett volna, de három, de ezek nagy termek, és az első terem az rögtön ott a három egymásban nyíló teremből a bal oldali, tehát a liget feléli oldal három terme. Középen most Reigl Judit és a Párizsi iskola van. Én nekem ez egy jó hívó szó.
Több kiállítás van most párhuzamosan, de olyan mókás, mert hogy azért mégis valamennyire van némi rémelés.
Igen, hát pontosan igen. Ezért tetszett nekem, hogy azt láttam, hogy van egy koncepciója a vezetésnek, hogy a Reigl Judit Párizsi iskola, jobbra a Gémes Péter, bal oldal én, korban is, időben is, összefüggésekben is vannak nagyon jó átfedések, meg érdekes témák, és akkor ez már egy hívó szó volt, hogy mit hozok, mit szeretnék kiállítani, és hát a 80-as éveket gondoltam kezdésnek, ezért Körkérdés az egész kiállításnak a címe, mert ennek a 80-as éveknek ez egy átfogó címe volt, ezen a címen készültek festmények is, de főleg vizuális filmek, performanszok, installációk. A körkérdés önmagában azt jelenti, hogy kérdésfeltevéseket, fiatalon, 30 évesek voltunk, állandó kérdésfeltevéseket küldtünk minden irányba, magunk felé, Nyugat-Európa felé, a médiumok felé, az irodalom felé, a képzőművét, a filmes világ felé, ilyen baráti körben mozogtunk, és nem titok, hogy a rendszerváltozás benne volt a levegőben, és ez minket borzasztóan izgatott, állandóan feszegettük a határait magának a lehetőségeknek, tehát minden alkalommal a különböző performanszokon, installációkon olyan témákat választottunk, ami bizony nem volt kompatibilis a rendszer gondolkozásával. Na most én nekem a képeken az állatfigurák nagyon fontosak voltak, a macska az egy
abban
ilyen
az időben,
állat,
mert már most időben, már egyáltalán
most
nem.
Most már nem, hát most már más világ van. A macska egy fantasztikus mitoszállat, mindig független, mindig önálló.
Na, egyébként tudod, hogy mi az érdekes, hogy most kimondtad ezt a mitoszállatot, hogy nekem csak, hogy úgy hirtelen mindenféle előzetes tudás nélkül, ahogy rápillantottam ezekre az állatos képeidre, ilyen meg úgy az egész kiállítása valahogy az a cím jutott eszembe, hogy a mitológiától az absztraktig. Tehát, hogy valahogy annyira erős ez a mitológikus, még akkor is, hogyha a figurák, ezek az állatok, azok nem feltétlenül mitológiai figurák, de mondjuk annyira ilyen erős, szimbolikus jelentésük van, meg egyáltalán a kompozíciók, ahogy elhelyezed őket, azok utalnak ilyen klasszikus ikonográfiai kompozíciókra, akkor is, hogyha ha kortárs megfogalmazásban látjuk ezeket a képeken.
A nyelvezete az nagyon akkori volt, mm-hmm. nagyon szabad, nagyon független, és engem akkor is nagyon izgatott, hogy ez párhuzamosan a nyugat-európai művészettel és az akkori mm-hmm. kiáltásokkal, a Kassel Documenta, a Velencei Biennál és sokféle eljutottunk. Én akkor is éreztem, hogy ez tulajdonképpen nagyon jó, de esélye nem volt Közép-Európának, vagy nagyon, annak jön, hogy a 80-as években sokat utaztunk kiállításokra. Egészen San Franciscóig eljutottunk 89-be, pont az orosz avantgárddal egy időben, és borzasztó érdekes kiállításokat csináltunk, de engem a médium is érdekelt, hogy milyen váltásokat lehet még csak, hogy terjedhet ez ki a térbe, hogy lesz ebből uh-huh. egy bejárható tér. Tehát egy ilyen összeépített installációban forgattam azt a filmet, ami a Balázs Béla Stúdió K szekciójába készült ugyanígy körkérdés címmel uh-huh. szereplőkkel. De ugyanígy érdekes volt, hogy a francia intézetnek volt nagyon erős szerepe abban az időben, ők adták a technikát, és volt egy olyan performance, háromnapos fesztivál, ami Budapest és Árbi között zajlott le. Annak is ott van a videófilm.
És ezek az élmények, ezek a külföldi élmények, amik abban az időben azért nem voltak szokványosak, tehát nem volt annyira egyszerű eljutni külföldre, rendszeresen kiállításokat látogatni, de miből merítettél, vagy magyar példákból, magyar előképekből, vagy mi járta a fejedbe, amikor, mert hogy van egy nagyon sajátos vizuális világa ezeknek a korai képeidnek, ezeknek a figurális állatos képeinek, ami Áronnal kapcsolatban azért nagyon érdekes, mert most már mindenki úgy ismer téged, mint aki tulajdonképpen egy ilyen absztrakt, organikus, sok gesztus, sok érzelem, sok intuíció képre ecsettel, képre vetve, tehát abszolút absztrakt, amit manapság csinálsz, hogy azért akkor olyan, mintha egy egész univerzum nyüzsgött volna a fejedben, ahhoz képest ma meg egy ilyen szép, csendes, ilyen taoista bölcsre emlékeztet.
Igen, de az utolsó teremben az utolsó 3 év van, ami szétfeszíti a teret, mm-hmm. tehát azért ott is jelen, de valóban egy sokkal letisztultabb, sokkal inkább a természetnek. Hát ez is egy nehéz kérdés, mert ez ugye annak az a címe, az utolsó terem, meg most nagyot ugrottunk, mert kihagytuk.
Nem akarok ugrani, csak ezt a kontrasztot akarom így feszegetni.
Értem, amit mondasz, uh-huh. teljes összefüggés van a három terem között, pont ez érdekelt, és tulajdonképpen ez lepett meg engem a legjobban, mert hihetetlen boldogság volt az, hogy amikor különböző helyről összekerültek a művek múzeumból, magángyűjteményből, az archívumomból, soha nem láttam ezeket együtt, mert a 10 év alatt elkerültek mindenfelé ezek a munkák, hogy milyen jól kommunikálnak egymással, de milyen jó nyelvezete van, hogy mennyire friss, sőt az érdekelt, hogy egy mai fiatalnak ez vajon frisse és érthetője, és benne van-e az a dinamika, ami őket érdekel. És hát a visszajelzések szerint igen, és ez egy nagyon jó érzés. A második terem az a 90-es évek. Az meg azért volt érdekes, mert a rendszerváltozás után nagyon kereste a mindenki, én is, a helyemet, hogy mi fog történni, mi lesz. Rendkívül érdekes beszélgetések voltak. Az individuum borzasztóan felerősödött. Kitűnő koponyák ültek éjjel a televíziókba, és beszéltek, és meséltek, és ugye Európa és a világ is kinyílt, amire évezredek óta tulajdonképpen Magyarország várt. És rövid időn belül, 2-3 éven belül kiderült, hogy ebbe hatalmas buktatók vannak. És akkor én azért festettem fejeket, mert a fejek remekül szimbolizálták a szemlélődő fejek, a lassabban gondolkozók, a gyorsak, az összetört fejek, a szilánkos fejek, az intuitív fejek, és van egy kép, egy nagy falon külön, annak az a címe, hogy fülbesúgva. És ez pedig egy szimbolikus érték, akkor tulajdonképpen 90-es évek közepén éreztem, hogy a fülbesúgásoknak rendkívül komoly következményei lesznek, amikor tulajdonképpen elintézem a világot. Nem a versenyben veszek részt, hanem elintézem. És ez egy nagyon nagy buktatója a mai, de nem csak Magyarországon, Európában is sokfelé, és ez egy nagy problémája a mai értelmiségi világnak is. Én nagyon szeretek szemlélődni, gyűjteni, olvasni, saját világot kialakítani, létrehozni a művet, és egymásba léptetni évtizedeken keresztül. Ez egy lassú folyamat. Ezért nagyon sokat kell dolgozni. Tehát ebből, amit most itt kiállítottam, ebből az is látszik, hogy 40-50 éven keresztül szisztematikus munkával mit lehet elérni.
Igen, nagyon sok festőnél megfigyelhető az ellentétje, mint amit te vagy, hogy nagyon sokféle irányt kipróbálnak az elején, sok felé kalandoznak, de nem áll össze a dolog, de nálad valahogy olyan, mintha ez a, bár mondod, hogy útkeresés, de mégis ez a fajta ilyen következetes útkeresés zajlott, ami mint egy ilyen ház, így a téglákat építetted egymásra, és aztán...
Igen, de ez egy boldogság. Tehát, ha én visszagondolok, akkor a kutató, kereső, szemlélődő, próbálkozó világnak, annak, hogy keresem önmagamat, és kiépítek egy saját nyelvezetet, a rátalálás maga, az alkotói folyamat is rendkívül érdekes. Tehát azért én azt gondolom, hogy minden művész rendkívül érzékeny, és ez a tapasztalat többféle tapasztalatnak a egymásra építése, és annak a nyelvezete, ezt azért hangsúlyozom, hogy a narrációja, mert te absztrakt képekről beszéltél, de az absztraktnak is van narrációja, annak is van egy elképesztően szépen épített vizuális nyelvezete, és még nem mindegy a szín, nem mindegy a színhőmökség, tehát nem mindegy, hogy van komponálva. A harmadik terem, az kifejezetten a rész és az egész, ez a Heisenbergnek a könyvéből egy érdekes gondolatmenet, amit én többen megfestettem, az egymáshoz való viszonyok, a résznek és az egésznek, ami kivetül a stratoszférában zajló fizikai eseményekre, a Földön lévő történésekre, ami engem nagyon izgat, de ad abszurdum a horizont alatti tengerben zajló világ is nagyon izgalmas, ott is összefüggések zajlanak.
Amik azért mindig párhuzamba vonhatók azzal, ami a társadalomban zajlik.
Mindig.
Mert hogy te nagyon elvont témákat feszegesz, de ugyanakkor a személyiséged az egy nagyon emberkedvelő, társaságkedvelő, szeretsz beilleszkedni egy közösségbe, része vagy közösségeknek. Szóval bármennyire elvont a művészet, vagy elvont fogalmakat, gondolatokat, érzéseket fogalmaz meg, a személyiségedben meg ott van egy ilyen nagyon erős beágyazódás a társadalomba.
Igen, ez azért fontos, mert ezek is mind tapasztalatok, és mind üzenetek, és hát nem titok, hogy én rendkívül ilyen szeretek élni, tehát hedonista módon mindent szeretek, az utazást, a főzést, a jóborotkat, a szép nőket, a kedvességet, a mindent szeretek, a csúnya világot, a drámai helyzeteket, mindent, mert minden összefügg, és én azt gondolom, hogy ezek mind olyan muníciók, amivel nagyon jó lehet építeni a saját nyelvezetét az embernek.
Az elején mondtam, hogy úgy állsz neki általában a festésnek, vagy egy problémakörnek, vagy témakör kidolgozásának, hogy apró kis vázlatokat készítesz. Most azt nem tudom, hogy először fekete-fehérbe, de hogy ilyen kis színes vázlatokat szoktál rendszeresen A5-ös méretbe, aztán A4-es, aztán még nagyobb van, hogy ceruza rajzokat készítesz, tehát hogy így olyan tényleg, mint egy ilyen földtani metszet a munkád, mert hogy annyira egymásra épülnek ezek a rétegek, és aztán valahogy minél egyre több részlet és mélység bontakozik ki.
Igen, mert amikor egy-egy témára rátalálok, ami engem izgat, akkor én ahhoz gyűjtök elég sokat. Olvasok, zenét hallgatok, utána nézek a dolgoknak, és ez lehetővé teszi azt, hogy közben kicsi vázlatok készülnek, olyan, mint ilyen kis szellemi krokik, amik kísérik végig, és amikor körülbelül tudom, hogy mi az a téma, ami izgat, akkor nagyobb méretű papírokban elkezdem, már a papír, mint anyag érdekes, elkezdek olyan képeket festeni, rajzolni, csinálni, amik viszonylag gyorsabb idő alatt tudnak elkészülni, hogy lássam.
És ilyenkor benned benne mi történik? Van, mi történik? Tehát, benne. Hogy egyre jobban látod igen, az egészet, igen, és igen, azon igen. belül a részt.
Igen, 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 pontosan így van, hogy egyre jobban látom, egyre fontosabb az, ami izgat, és amikor ez az első tapasztalati rész kiíródik az emberből, mert végül is ez a gondolat, az érzelem és a letét, a kaligrafikus letét, a rajzi letétnek egy gyönyörű szintézise. Ha ez szépen működik, akkor már a papírok mutatják a lehetőséget. És nem a papírmunkákat nagyítom föl egy nagy képre, hanem a papírmunkák tapasztalataiból, többből is akár, születnek a nagyméretű képek, amik hordozzák ennek az egész történetnek a vizuális kivetülését. De azt is kell mondjam, hogy amíg egy történet érdekel, addig én dolgozom. Nem tudom mennyi idő, negyed év, fél év, egy év, két év, de ha ez már úgy érzem, hogy kifutott és már nem működik, akkor abba hagyom. Soha többé nem térek vissza. Uh-huh. Soha. Vagy esetleg visszatérek, mint a fejeknél, de más üzenettel 30 évvel később, egész más történettel. És abban, és akkor utána én nem tudok bemenni a műterembe, mert festő vagyok, és egy csendéletet vagy valamit festeni, csak ha van üzenet. Ha nincs üzenet, nem dolgozom. Lehet, hogy egy évig, fél évig. Viszont az tény, hogy hát általában van üzenet, és akkor az elég hosszú ideig tart, és sok mindent bontok ki.
Tényleg mennyi ideig tart, amíg egy ilyen ciklus kibontakozik?
Változó, fél évtől, két évig, három évig, tehát nagyon változó.
A méret, említetted, hogy a kezdetektől fogva téged érdekel a médium, tehát ez a felület, amin megjelenik a festmény, és a mérete is ennek a médiumnak, hogy ez miért van, hogy szereted ilyen óriási, mert néha akkora, de hatalmas képeid vannak, hogy be se férnek szinte sehova.
Ez egy öngyilkos dolog, mert ez rendkívül költséges dolog, és rendkívül nehéz a raktározás, a szállítás, minden, de ennek van egy forma nyelve is, ami nagyon izgalmas. Én szeretek olyan léptékű műtárgyat csinálni, amiben szinte az ember be tud lépni. Tehát, hogy ez nem kétdimenziós, hanem az én érzelmeim szerint három, sőt, bejön a negyedik
a féreglyukak.
Igen, az idő, és az idő az rendkívül izgalmas. Most például az egyik, az utolsó teremben van öt kép egymás mellett, ahol a fénynek nagyon nagy szerepe van, és az idő mozgásának. És hát ez is ugye ez a rész és egész sorozat, és rendkívül izgalmas dolog látni azt, ahogy a magám mitológiámon belül egy ekkora teremben el tudnak kezdeni úgy működni a képek, hogy egymásra milyen hatása vannak, és áramlik a történet. És ez gyönyörű. Tehát ez olyan, soha nem tudnám ezt a műterembe kitenni, ez mind megszületik az ember fejében, a lelkületében, és egyszer csak azt, amire gondoltam, elkezd élni egy ekkora térben. Persze ez pimasszá teszi az embert, és arra gondoltam, hogy hát lehet ezt még nagyobb múzeumban is, és hogyha esetleg meghívnak majd New Yorkba, a MoMA-ba, akkor ez milyen isteni lesz, ha ilyen léptékű képeket tudok ott kiállítani. Hát ez volt a vicc része a dolognak.
Egyébként említetted az előbb, hogy, vagy hogyha jól értettem, akkor ez egy kiállítás sorozat első része, tehát előfordulhat, hogy még ott a műcsarnokban látjuk a folytatását.
Nem, a műcsarnokban nem lesz most folytatás, a műcsarnokban különböző programok vannak, például a héten lesz egy nagyon érdekes, ezen a héten csütörtökön, 5 órakor dr. Hegyi Lórán művészettörténész jön, és ővel fogunk közösen egy tárlatvezetést csinálni, és a katalógus, ami a kísérője a kiáltásnak annak a katalógus bemutatója is lesz. De már voltak tárlatvezetések, lesz zenei program, egy csomó minden lesz még, ami gazdagabbá teszi a kiállítást.
És vannak interakciók a párhuzamos kiállítások köz, például Reggel Judit kiállításával?
Ez egy nem? Jó kérdés, erre én is gondoltam, hogy milyen érdekes lenne, hogy elkezdenének átsétálni a tárlatvezetők, és különböző felismerhető összefüggéseket keresnének. Én egyáltalán nem tartanám ezt rossz dolognak, miután én nagyon tisztelem a tradíciót, és az előttem járó művészeknek az életvitelét, gondolkozását, vizuális munkáit, már úgy értem a vizuálist, hogy a gyűjtött vizuális elemeknek a beépítését a saját művészetükbe, tehát a 20-as évnek a avantgárd törekvéseit, a különböző, nem csak az orosz, hanem a magyar törekvéseket is, vagy az európait, ez nagyon izgalmas, és ez nagyon jó dolog. Ez egy jó ötlet, ezt még majd megkérdezem, hogy melyik az a bátor.
Tényleg egyébként az elején próbáltam kihúzni belőled, de hogy kik hatottak igazán komolyan rád?
Hú, ez
művészek, nyilván művészettörténet.
Ez borzasztó nehéz kérdés, mert...
Vagy nem fontos.
De fontos, de ha most mondok egy nevet, akkor megpróbálják megkeresni az én művészetembe, holott nem így hatnak, hanem úgy hatnak, hogy valakinél a bátorsága volt az a formanyelvi bátorsága, valakinél a színvilága. De ha azt mondom, hogy egy korábbit mondjak, az orosz ikonosztázoknak a egyszerű lelki szépsége, vagy mondhatok az én generációmból inkább baráti gesztusként felém forduló, tehát fiatalon magukhoz ölelő embereket, a Bak Imrét, a Nádler Pistát, a Hence Tamást, nagyon sokat, a Maurer Dóráékat, az Erdélyi Miklós nagyon fontos volt, mert az egy szellemi, hogy mondjam, egy gólem volt a Miklós, aki olyan hihetetlen dolgokat tudott nekünk átadni, ami gondolkozás, mentalitás, a szabadság, a sokrétű nyelvezet, az irodalom, a film, a képzőművészet, a filozófia, tehát nagyon sok. De ilyen volt a kokasmester az egyetemen, aki szabadon hagyott minket. Ilyen volt a klímómester, aki a murális tanszéken végig bátorított minket, és meg is csináltunk mindent, amit beígértünk. Aztán kitűnővel kirúgtak, de ez egy másik történet. De mondhatnám a legelső tanáromat, a Fischer Ernőt, aki olyan szinten megtanított egy szabad iskolában minket rajzolni, gondolkozni. Ő adta 16 éves koromban a kezembe a Heisenbergnek a könyvét. Egy szót nem értettem az egészből, de fontos, éreztem, hogy valami olyasmiről beszélnek, ami majd később fontos lett. És 30 évvel később vettem újra a kezembe, és megértettem egy-két dolgot.
Az a baj, Áron, hogy végére értünk itt a beszélgetésre, kiszabott időnknek, pedig még lehetne nagyon-nagyon sok erről beszélgetni, de legfőképp meg kell nézni ezt a kiállítást, ami január 28-áig látható a Műcsarnokban, Körkérdés címen, Gábor Áron kiállítása. Köszönöm szépen, Áron, a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.